Az ukrán-orosz háború energetikai következményeinek kezelése volt a fő téma az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködés Ügynökségének fórumán. A Párizsban rendezett konferencián szó esett a magas energiárak mérsékléséről, az Európai Unió ellátásbiztonságáról és az ukrán villamos energiarendszer vészhelyzeti kisegítéséről is. Ságvári Pát, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét Molnár Gábor kérdezte.
Miről esett szó az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének legutóbbi gyűlésén, konferenciáján? Beszéljünk erről először.
A múlt héten volt az ÉSZER-nek, az Európai Energiahivatalnak a gyűlése Párizsban. Ez az EU27-ek energiaszabályozói vezetőinek az igazgatóság gyűlése, ahol európai energetikai szabályozási témák kerülnek asztalra. Most az összes téma így vagy úgy, de összefüggésben volt az ukrán-orosz háború és annak az energetikai ellátásbiztonsági és egyéb következményeivel, így aztán nem is meglepő, hogy olyan témákat vitattunk meg, mint a Európában tapasztalható magas szabadpiaci energiaárak, villanyban, gázban, ellátásbiztonsági kérdések, a következő térre történő felkészülés, az orosz földgáz függésének csökkentési lehetőségei, illetve az ukrajnai szolidaritásnak az energetikai lehetőségei, lábai mind villanyban, mind földgáz.
Vegyük egy kicsit górcső alá első körben azt, hogy hogyan is lehetne függetlenedni az orosz földgáz forrástól, illetve mindaz, hogy ugye például Magyarország is részt vesz ezeken a megbeszéléseken, azt is jelenti, hogy Magyarország is függetlenedni szeretne az orosz földgáztól?
Ez az ukrán-orosz háború kapcsán természetesen előjön az európai tagországok gondolkodásában. Egy pár hete az Európai Bizottság ezt a Repower EU nevezetű közleményt kihozta, ahol ezt az Európai Uniós politikai célt megnevezte, és május közepén fog egy részletesebb tervvel előállni, egy akciótervvel ezzel kapcsolatosan, hogy ezt hogy is gondolta, úgyhogy igazából a részleteket még nem tudjuk. Most a szabályozói szinten ennek a lehetősége elemezzük, hogy igazából melyik tagországnak milyen mozgástere van ennek kapcsán. Az látszik ugye, hogy a teljes európai gázfogyasztás az nagyságrendileg évente 450-500 milliárd köbméter, hogy kontextusba tegyem, a magyar az 10 milliárd köbméter, és ennek a csökkentsük a orosz függőséget, ennek a gondolkodásnak most két szála van. Egyrészt ugye, hogy összességében csökkentse Európai Unió a földgáz fogyasztását, de nyilvánvaló, hogy ezek hosszabb távú dolgok, ami most meg van határozva ebben a tervben, az az, hogy az elég ambiciózusnak tűnik, hogy és ez a másik szála a gondolkodásnak, hogy az orosz kitettség nem teljes egészében a földgázt, hanem az orosz földgázt is csökkenteni lehetne, és ebben pedig a legnagyobb szerep ugye az LNG termináloknak jutna, amelyeknek az összkapacitása Európában 200 milliárd köbméter.
Megvan itt a megfelelő infrastruktúra?
Hát igen, pont ez a dolognak a rákfenéje, hogy ezeknek a kapacitásoknak a 80%-a ez Nyugat-Európában található, úgyhogy most azt vizsgáljuk mi is, illetve az európai földgázszállítóknak a szövetsége, az ENCOG is, hogy milyen nyugat-keleti átjárás van lehetőség az európai gázrendszerben. Ugye mindig eddig azt néztük is, ezek voltak, hogy a kelet-nyugati összekapcsolódások az elmúlt évtizedben az észak-déli átjárásokon javítottunk Közép-Kelet-Európában, és most a nyugat-keleti infrastruktúrákat kell megnézni. Az biztos, hogy ahogy földrajzilag közelebb vannak az országok Oroszországhoz, ott a kitettség is nagyobb, illetve azok az országok vannak nehezebb helyzetben, akiknek nincs tengerpartja. Tehát elsősorban Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, akik nagy kitettséggel rendelkeznek, és ugyanakkor nincsen közvetlen hozzáférésük.
Ezen a megbeszélésen szó esett a kötelező gáztárolási kvótáról is. Mit érdemes erről tudni?
Ez a következő télre való felkészülés gondolkodásában fontos. Egy olyan javaslat jött ki az Európai Bizottság részéről, ami egy kötelező feltöltési arányt határozna meg a teljes európai földgáztárolási rendszerre, és ezt egy 90%-os feltöltési arányban határoznák meg. Most ezt vitatjuk mi is a magunk szintjén a szabályozó hatóságok között, illetve ezeket beszéljük meg. Az biztos, hogy Magyarország számára így ebben a formában nem előnyös ez a jogszabályi tervezet, mert Magyarország relatíve sok tárolási kapacitása rendelkezik, tehát összességében az éves fogyasztásának több mint a felét képes betárolni, ezzel a top 3-ban vagyunk az Európai Unióban a gáztárolási kapacitások tekintetében, és ezért egy olyan javaslat lenne inkább előnyös, ami nem a teljes kapacitás tekintetében, hanem az éves fogyasztás arányában határozná meg. Ezzel azt érnénk el, hogy kiegyensúlyoznánk a finanszírozási költségeket azon országok között, akik sok kapacitással rendelkeznek, és azon országok között, akiknek szüksége van ezekre, tehát akiknek kevés kapacitása van.
Ugyancsak az orosz-ukrán konfliktushoz kapcsolódik a következő kérdésem, az ukrán villamos energetikai rendszernek a támogatása. Hogyan lehet ezt megoldani a jelenlegi, hát igencsak kritikus helyzetben?
Ez már részben megoldott, mert március közepén egy vészhelyzeti szinkron csatlakoztatása megtörtént az ukrán, illetve a moldáv villamos energiarendszernek is az európai kontinentális rendszerhez. Ezt ugye az ukrán fél kérte, illetve 2024 lett volna az eredeti menetrend szerint a csatlakoztatási dátum, de a háború átírta ezeket a forgatókönyveket, és a 2 év helyett 2 hétre rövidült le a csatlakozási idő. Most az első hetek tapasztalata alapján azt látjuk, hogy stabil mind az ukrán, mind a moldáv villamosenergia rendszer, és tudják saját magukat egyensúlyozni, de mi azt kértük és kérjük az Európai Unió intézményeitől, hogy dolgozzunk ki egy olyan költségmegosztási sémát, ami arra az esetre is választ ad, hogyha esetleg hirtelen nagy egyensúlytalanságok állnának be az ukrán villamosenergia rendszerbe, mivel háború van Ukrajnában, ez a forgatókönyvnek a valószínűsége nem teljesen nulla, és erre az esetre is az Európai Uniós szolidaritás jegyében egy teljes EU27-es költségmegosztási séma kidolgozására lenne szó.
Végül, de nem utolsó sorban, itt van a Huat ügy. Erről ejtsünk néhány szót. Miről szólt ez? Mik a főbb tapasztalatai? Milyen következtetéseket tudunk levonni belőle?
Egy régi vitáról van szó Magyarország és Ausztria között, és végül nem megépült földgázvezeték kapcsán, melyet Ausztria szeretett volna, hogyha megépül. Magyarországnak azonban volt az érdeke, hogy ne, hiszen a kilométer és a nagyobb költségek a magyar oldalra estek volna, és a hasznok pedig az osztrák oldalra, de a két oldalnak nem sikerült egy fair költségmegosztásban megegyeznie. Ilyen esetben ugye, hogyha két rendszerű üzemeltető cég nem tud megegyezni, akkor fölmegy az energiahatóságok szintjére, az osztrák és a magyar hatóság sem tudott megegyezni, és a harmadik szint az Európai Energiahivatal, az ÉSZER, aki azonban egy olyan döntést hozott, ami véleményünk szerint túlterjeszkedett az ő hatáskörén, miszerint egy olyan eljárás kiírására kötelezte volna az FGS ZRT-t, a magyar földgázszállítási rendszerüzemeltetőt, amely végén neki nagyon konkrét feltételek mellett meg kellett volna építenie ezt a vezetéket. Na, ezt a döntést a MEC megtámadta a luxemburgi Európai Bíróságon, és a bíróság támogatta, illetve elfogadta a jogi érvelésünket, tehát végül is az ÉSZER-nek a döntését visszavonták, és az ügynek egy tágabb kontextusban önmagán túlmutató jelentősége is van, hiszen a vonatkozó Európai Uniós szabályt, ezt a földgáz kódexnek ezt a részét jelen pillanatban hatályon kívül helyezték, tehát nem alkalmazható pont a mostani luxemburgi döntés miatt, és mi a magunk részéről kezdeményeztük is a jogértelmezést, hiszen így nyilvánvalóan nem maradhat, mert a folyamatra szükség van, csak egy jobb folyamatra van szükség, mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Energiahatóság részéről.
Ságvári Pát hallották, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét. Nézzük, hogy a többi energiahordozó terén hogy állunk. A földgáz, ez az amerikai földgázár, némi csökkenés volt, így is $7.79, a kőolaj pedig már a hétfői kereskedésben is tovább emelkedett, jelenleg $108.24 az amerikai könnyolaj, a Brentet $113.54 jegyzik. Mielőtt folytatjuk egy érdekességgel, közlekedési információ. A 6x6 taxi munkatársai írják, hogy erős forgalomra kell számítani a repülőtéri gyorsforgalmi úton befelé, az autópályák bevezető szakaszai is telítettek, zsúfoltak, illetve a Váci úton a város irányába. A Terész körút, Erzsébet körút útvonalon úgy szintén torlódással kell számítani a Blaha-Lujza tér felé, és koccanásos baleset volt az Állatkerti körúton, valamint a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcán. ott egyébként hármas karambol volt, és nagyon vigyázni kell a gyorshajtás miatt a Baross utca sarkán, mert hogy trafipax van. A 13. kerületben is a Vágány utcánál mérik a gyorshajtókat, valamint a repülőtérő gyorsforgalmi úton a D-portálnál, az úgynevezett trafóháznál. A 6x6 taxi munkatársainak köszönjük az információkat, és akkor érdekességgel folytatjuk, majd utána 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetői lesz a vonalban, a témánk pedig az, hogy vajon az orosz-ukrán háború árnyékában lehetséges-e Svédország és Finnország NATO csatlakozása.